Üdvözlöm Önöket a Nyugat podcastjében, ismét egy különleges podcasttel jelentkezünk. A vendégünk Papné Horváth Ildikó cukrász. Üdvözlöm itt a stúdióban.
Köszönöm, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Mégpedig azért azért ő a mi vendégünk, mert elindítottunk egy úgynevezett szemléletváltó vállalkozói podcast sorozatot a Vasmegyei Kereskedelmi és Iparkamara segítségével. Az előző vendégünk a Galambos Transz vezetője, egy nagyon jól ismert szombathelyi, talán vasmegyei vállalkozó volt, és most pedig Papné Horváth Ildikó cukrász, aki elsősorban körmenden cukrász, plusz ott visz vállalkozásokat, és most megvetette egy kicsit a lábát Szombathelyen is. De mielőtt elkezdenénk ezt a beszélgetést, elmondom Önöknek, hogy mire is szolgálna ez a sorozat, ez a beszélgetés. A vállalkozói sikerekhez is elengedhetetlen a folyamatos tanulás, inspiráció és alkalmazkodó képesség. Egy szemléletformáló podcast sorozat ebben akar segítséget nyújtani Önöknek. Sikeres vállalkozók mondják el mindennapi tapasztalataikat a többi vállalkozóknak, meg az egyszerű közönséges embereknek. Amiért jó ez? Hiteles és inspiráló, elérhető és rugalmas tartalom, szemléletformálás és edukáció. A vállalkozói kultúra fejlesztése a cél, a modern üzleti gondolkodás előremozdítása és az innováció ösztönzése, és mindezt a digitális trendekhez is próbáljuk igazítani. Azért is vagyunk itt most egy podcast stúdióba. És akkor kezdjük a valóban az igazi beszélgetést. Ugye azt mondjuk valakiről, hogy cukrász, és ráadásul régóta tradicionálisan cukrász, ugyanis ön egy cukrás család tagjaként vette át a vállalkozást, ugye, jól tudom, még az édesapja és az édesanyja volt az, aki körmenden elindította az úgynevezett mini cukrászdát.
Ez így van. A szüleim 1981-ben nyitották meg üzletüket a Széchenyi utcában. Ez Körment főteréhez nagyon közeleső kis üzlet volt. Akkor szezonális jelleggel működtették az üzletet, tehát nyáron csak fagylaltot készítettek, és télen, az őszi időszakban pedig süteményeket. Ez a hely adottságaiból kifolyólag volt így, mert akkor még csak az üzletnek egy részét tudták bérelni, mert a akkori mellettük lévő kis üzlet az még autósboltként üzemelt, tehát tényleg ez a neve, az tényleg tükrözte az akkori méreteket. Most már azt mondanám, hogy idézőjelbe kellene tennünk a minit.
Most már elmondhatjuk, hogy midi.
Tehát a kezdetek az 81-re nyúlnak vissza. Nem volt akkor a szülőknek könnyű dolguk ezt a vállalkozást elindítani, annál is inkább, mert mi az öcsémmel nagyon kicsik voltunk. Én akkor kezdtem az általános iskolát, öcsém 2 éves volt, anyu meg még Szombathelyen dolgozott a vendéglátásban, a forgócukrászdában, apu pedig elindította a vállalkozást, tehát abban az időben azért ez nem volt olyan egyszerű, még akkor azért javában az átkos rendszerben voltunk, és kézzel-lábbal tiltakozott mindenki, hogy valaki vállalkozóvá váljon. Tehát apu is mindent elkövetett azért, hogy az álmát megvalósítsa. Ő előtte Körmenden a Zenés Presszót vezette, és évekkel előtte pedig Szombathelyen dolgozott cukrászként, itt több cukrászüzemet is vezetett, illetve vendéglátóvállalatnál dolgozott, és akkor jött egy olyan ötlet, hogy ez a kis üzlet megürült, egy szabóműhely volt, és ő úgy gondolta, hogy akkor visszatér a régi szakmájához, és cukrászként tevékenykedik tovább.
Hány éves volt, amikor ebbe az új életbe kezdett?
Apu 42 éves volt akkor.
Tehát egy nagyon jó, újra gondolja az ember az életét, még sok erő, energia van benne, és belecsap valamibe. Ha önök olyan kicsik voltak, és mind a két szülő végezte ezt a munkát, akkor gondolom a gyerekkoruk nagy része ott zajlott a cukrászdában.
Igen, így van, tehát én iskola után oda mentem, apu reggel jött értünk, és akkor elvitt iskolába bennünket, anyuér is jött, és akkor igazából ők a napjuk nagy részét ott töltötték, mi pedig a iskola után igazából oda mentünk, tehát mi ebbe csöppentünk bele, ebben nőttünk fel az öcsémmel, és ahogy tényleg telt az idő, egyre inkább segítségükre voltunk. Nyilván akkor a kis üzlet is kinőtte magát, volt lehetőség arra, hogy a mellette lévő kis üzletet is megvásárolják, és akkor már egy átalakítás kapcsán műhelyt bővítettek, és nem csak szezonálisan működött, télen süti, nyáron fagyi, hanem így akkor egész éven át sütivel, fagyival tudták a vendégeket várni, és nyilván itt már akkor ők alkalmazottakat is vettek fel, úgyhogy itt már kezdett kiteljesedni. Ez 86-87-ben volt, és onnantól kezdve már üzletátalakítás, műhelyátalakítás, ugye a kezdeti gépeket, azokat lecserélték, mert mind, hogy el tudják indítani 81-ben a vállalkozást, mind használt gépekkel indultak, amit a Vasmegyei Vendéglátótól vásároltak meg.
Emlékszünk tehát ezekre a hatalmas fémüstökre, még talán a Mészáros cukrászdában itt Szombathelyen is vannak képek, hogy mikkel keverték a fagyikat.
Igen, igen, tehát nem géppel készült a fagylalt, tehát ugye most már mi fagylaltfőzővel, fagylaltfagyasztóval dolgozunk. Akkoriban úgynevezett bordáshütő volt, ami a felfőzött fagyit, tehát nagy gázsámolyban, nagy üstökbe főzték a szüleim a fagyit, és ilyen úgynevezett bordáshütőn hütötték le.
Tehát először felfőzték egy nagy üstbe, majd valami nagyon hideg felületen elkezdték újra keverni, hogy lefagyjon.
Igen, és ez órák szám tartott, tehát ez nem egy gyors munka volt, hanem tényleg reggel hajnalba apu ment, hogy 8 órára legalább odáig elérjen, hogy akkor a fagyit lefőzte, és akkor, amikor eljött értünk, akkor utána vissza, és akkor úgy kezdte hűteni a fagyit, hogy mire tényleg 9 órára vendégek érkeznek, addigra már fagyi legyen. Nem ilyen választékban, tehát azt el kell, hogy mondjam meg, nem ezekben a gyönyörű szép vitrinekben árulták a fagyit, hanem ez a hagyományos tetővel rendelkező fémüstök, igen, hosszú mély fémüstökben, és mellette volt a fagyasztó, ami, ahogyan készült a fagyit, tehát sokszor nem tudtak annyi fagyit készíteni, amennyire igény lett volna, mert nem tudta a gép úgy elkészíteni, tehát nem ez a gyorsaság volt, nem ezek a modern gépek voltak akkoriban.
Egyébként a világ nagyon tradicionális cukrászdáiban még mindig őrzik ezeket a fémüstös fagyit. Igen. Fagyitárolókat, és Olaszországban is sok helyen lehet vele találkozni. És maga él, mert mi ehhez szoktunk gyerekkorunkban, hogy leemelik ezt a tetőt, igen, és előveszik a fagyit, az emberben egy csomó érzelem és múlt előzúdul, hogy igen, ez volt a mi fagyikorunk. Amikor ön ott volt a gyerekként a cukrászműhelyben, mik voltak az első feladatok, amikre azt mondták, hogy na, lányom, Ildi, gyere, és te ezt már csinálhatod.
Egy gyümölcsfagyit bízták ránk legelőször az öcsémmel, amit elkészíthettünk igazából, tehát ez nem főzött fagylalt volt, ez gyümölcs, víz, cukor, és akkor megvolt az anyakányad, ezt kellett akkor igazából elkészítenünk, összeturmixolni, és akkor úgy ment a fagyasztóba. Tehát nem olyan fagyasztók voltak, mint most, amikor lefagyasztom, kinyitom, kiengedem a tégelybe, és kész, nem? Itt, amikor kiszedtem, kézzel szedtem ki lapáttal, és a könyökömön folyt a fagyi, és a vendég ott állt, mert egybe volt építve a fagyasztó és a maga fagyis hűtő, tehát ez már ilyen 12-13 éves koromban, tehát már én ott igazából az üzletben sertepert éltem.
Ez egy igazi látványcukrászda volt.
Igen, 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 igen.
A fagyik közül mi volt a kedvenc, és a sütik közül mi volt a kedvenc?
Akkoriban a citrom eper, ezért őrültek meg akkor a körmendiek, illetve a vaníliafagyi. Azt mondanám, hogy még most is azt mondják, hogy ez a vaníliafagyi és ez az eperfagyi, ez olyan, amilyet akkora szüleim készítettek. Én a fagyiba is megmaradtam ezeknél a régi dolgoknál. Ugyanakkor az újak is megjelentek nyilván, tehát az új ízek is, de ehhez ragaszkodnak a vendégek.
Egyébként hogy van ez? A fagyi mennyire alakult át az utóbbi időbe? Tehát, hogy sokszor hallani olyanokat, hogy jönnek olyan albánfagyizók, meg mindenféle más vidékről, ami elméletileg jó ízű, de a tartalma, meg hogy mi van benne a valóságban, az már nyomon követhetetlen. Mert ahogy ön elmondta, megvolt a gyümölcsfagyi, gyümölcspüré, cukor, valami még, lefagyasztották, az a fagyi. De most ez hogy változott? És amikor ön azt mondja, hogy megmaradtak a tradicionális ízeknél, például az eperfagyinál és a vaníliafagyinál, ez mit jelent, és milyen különbséget jelent?
Hát az albán fagyiknak a beltartalmi értéke, finoman fogalmazva, nem egyezik a hagyományos fagylaltkészítésnek az alapanyagaival, tehát jóval több adalékanyagot, habosítóanyagot alkalmaznak ők, mint egy átlagos fagylaltnál mondjuk, mint mi. Tehát ők a látványra mennek, a színekre mennek, az íz az annyira nem dominál, illetve az ízeket azt jobbára aromákkal érik el. Most nálunk ez azért nem így van, mert ahogy mondtam, régen is, és most is gyümölcsből készítjük a fagyit. A főzött fagyik, ezeket teljes alapú fagyalatoknak mondjuk, ezeket pedig tejszín, cukor felhasználásával készítjük, illetve fagylatkötőként, zselésítőanyagként pedig agar-agart használunk, tehát olyan dolgokat, amik természetesek. Nyilván fagyikötőt mi is használunk ahhoz, hogy azért a víz és a zsírkristályok meg tudjanak kötni, tehát ezeket mi is használjuk. Tehát ott is próbálunk a természetes dolgokra, mert ugye most már nagy az igény olyanra, hogy gluténmentes, cukormentes, laktózmentes, vagy akár teljesen tejmentes fagyikat.
Ezt nehéz megcsinálni, nem?
Teljesen olyan fagyikat, illetve süteményeket készítsünk. A fagyinál még egyszerűbb ennek a kivitelezése, mert mint mondtam, az agar-agar is felhasználható.
Mi ez az agar-agar?
Ez egy zselésítő anyag igazából. Illetve használhatunk. Ugye régen tojásfehérjével habosítottak, ez ma már nincsen. Az albán fagyiknál van egy kimondottan, ami térfogat növelőszer, és ebből ők elmennek a maximumig. Mi ennek a töredékét használjuk igazából.
Mi általán, vagy egy átlagos vásárló, ha oda megy egy fogyipulthoz, vagy oda megy egy cukrászdába, miből tudja kb. Megállapítani azt, hogy itt most jó termékkel áll szembe, vagy valószínű, hogy nem annyira. Vannak-e valamilyen külső alapjelek, vagy ránézéssel tudunk-e valamit látni? Akár egy fagyin, aztán majd egy sütin.
Hát a fagyinál ott az élénk színek, tehát hogyha nagyon élénk színek dominálnak, akkor az biztos, hogy nem csak természetes alapanyagokat tartalmaz, illetve a nagyon... Hát felpupozott, mi azt mondjuk, hogy felpupozott fagylaltok, mert azért ott jócskán kell benne kötőanyagnak lenni ahhoz, hogy az úgy megálljon. Ugye mi itt is Szent János kenyérmaglisztet használunk jobbára, ami a fagylaltba készített, és ugye ez gluténmentes, tehát itt már egy olyan dolgot is kivédünk, hogy például egy vaníliafagyit, vagy egy csokoládéfagyit, aki gluténérzékeny, vagy akár cukorbeteg, tehát akkor ezeket tudjuk úgy elkészíteni, hogy ilyen változatban is. Illetve a tejmenteset is, mert a tejmenteshez is tudjuk ezeket az alapanyagokat használni.
Igen, ez biztos nagyban megnehezített minden élelmiszeripari vállalkozást, hogy ilyen jöttek ezek az érzékenységek, amikre régen nem kellett figyelni, most meg egyre több van, amire figyelni kell. Tehát önök ott az öccsével, ugye? Öccsével?
Igen.
Ott voltak kisgyerekként ebben a cukrászdában, de ilyenkor két irányú út lehet. Vagy azt mondja egy gyerek, hogy hát ez fantasztikus, én is ezt akarom csinálni, vagy azt mondja, hogy hát én soha többé látom, mennyit dolgozott itt apukám, mennyit dolgozott itt anyukám, én egészen más szeretnék csinálni. Hogy történt az, vagy minek köszönhető, hogy ön is, és a testvére is benne maradt ebben a szakmában?
Hát a szülők, el kell, hogy mondjam, hogy kézzel-lábbal próbáltak lebeszélni erről az útról bennünket, mindkettőnket, de nem, tehát részemről, hogyha valami más pályát választottam volna, akkor vagy óvónő, vagy tanítónő lettem volna. A gyerekeket nagyon szeretem, de valahogy ez irányba indultam el, és tényleg mi ott voltunk együtt, a család ott volt együtt, ők, szülők nagyon sok időt töltöttek akkor ott a műhelyben, tényleg nagyon sokat dolgoztak, ezt láttuk mi, ott voltunk mi, és igazából ez egy egyenes út volt a továbbtanulás szempontjából, hogy vendéglátóipari középiskolába megyek én, és akkor utána már az öcsém 5 év után követett ezen a pályán.
Amikor az édesapja megpróbálta lebeszélni erről a szakmáról, mit mondott? Miért ne csináld ezt, lányom?
Nem látod, hogy nincs hétvégénk, nincs azt, hogy na most akkor együtt valahova, tehát az nagyon nehezen ment, hogy együtt valahova. Ő ugye, amikor ők kezdték, akkor egy, maximum 2 alkalmazottal dolgoztak, és nehezen tudtunk úgy elszabadulni, hogy együtt a család. Igazából ez akkor úgy működött, hogy ők vasárnap nem voltak nyitva, szombat délig, és akkor vasárnap nem voltak nyitva, azért, hogy tényleg időt tudjon együtt tölteni a család. Kertészkedtek, tehát az volt a hobbiuk, ami most nálam is ugyanez, hogy a kert az kikapcsol, de tényleg akkor ők ezt így oldották meg. Én ezt most már csak a mai 3 üzlet mellett úgy tudom átvinni, hogy a vasárnap az csak délután nyit az üzlet, és akkor a vasárnapi ebéd az szent, tehát akkor üljük körül az asztalt, és akkor tudunk igazából úgy megbeszélni mindent a család.
Azt mondta, hogy 3 üzlet, amit visz. Mi ez a 3 üzlet? Ugye beszéltünk a Körmendi mini cukrászdáról, ami az alap kiinduló bázis volt, amit a szülei alapítottak még, és mi következett ezután?
Itt még az üzletet ugye több átalakításon ment keresztül, fejlesztések, illetve műhelybővítés történt az elmúlt évben. Az elmúlt években az első átalakítás az még 93-ban, amikor én érettségiztem, akkor történt, akkor volt műhelybővítés, aztán akkor utána 2001-ben is volt egy bővítés, és most az utolsó az pedig 3 évvel ezelőtt, amikor hozzáépítettünk még műhelyt, hogy az üzletet tudjuk bővíteni, és a régi raktárból pedig vendégteret alakítottunk ki. Tehát igazából a minicuki az most nyerte el pár évvel ezelőtt a végleges formáját. Aztán akkor utána következett egy lehetőség a mozi kávézójának az üzemeltetésére, amire igazából megkerestek bennünket.
Ugye a Körmendi mozit azt nemrég adták át.
Így van.
Teljesen, nem tudom pontosan, hogy teljesen új épület, vagy egy teljesen felújított épület.
Felújított épület, illetve hozzáépítés is történt. Úgyhogy jelen pillanatban tavaly április óta ezt az Agora üzemelteti, és mi pedig a kávézó részét üzemeltetjük.
Tehát egy szombathelyi kulturális cég üzemelteti a mozit, ugye Sinkovics Imre cukrászdának, filmszínháznak hívták, mert, mint megtudtam, Sinkovics Imre apukája Körmendről származik, és talán még főpincér is volt ott Körmendben.
Így van, a Korona étteremben volt ő főpincér.
Ugye a Korona étterem nagyon híres, és ezek szerint akkor egy nagyon híres főpincére is volt. Tehát ez is Sinkovics Imre filmszínház, és ott viszi a kávézót, Red Black
néven. Igen. Ugye Körmend piros-fekete, tehát a kosárlabdát, meg, illetve egyéb sportokat nem kell szerintem senkinek sem mondani, tehát Körmend ugye
piros-fekete,
igen, évtizedek óta mondhatjuk ezt, úgyhogy ember egyes kosárcsapattal büszkélkedhet. De hát ugye mellette van a foci, tehát nálam is a 2 gyerkőc focizik mind a ketten Körmend színekben. Úgyhogy innen a név. Ugye nyilván ezt az üzletet már annak ellenére, hogy az én nevemen fut, de már a nagyobbik fiam Peti viszi, illetve a szombathelyi üzlet is már az ő ötlete volt. Őt keresték meg, hogy nem-e vennénk át egy megüresedő üzletet itt szombathelyen, úgyhogy az idén áprilistól pedig szombatén a Casablanca kávézót is.
Ugye Oladon található ez a igen. kávézó, elég jellegzetes külsejű, nem csak a neve tükrözi Casablancát, hanem a belső tér kiépítése is, és sokáig vitte egy szombathelyi vállalkozó, aki most egy kicsit visszavonult a vállalkozásaitól, ugye ő üzemeltette a Gekkót is, és akkor ezek szerint önöket kereste meg azzal, hogy vinnék-e tovább. Ezzel tovább léptek Körmendről Szombathelyre, és már három vállalkozást visznek. Ez azért is érdekes a mai világban, mert ugye azt mondják, hogy a vendéglátás nincs könnyű helyzetben, egy cukrászda sincs könnyű helyzetben, ilyen szempontból egy bár sincsen könnyű helyzetben, vagy egy mozit üzemeltető presszó, és egy klasszikusabb vendéglátó hely sincs könnyű helyzetben. Önök mégis miért döntöttek így, hogy bővülnek, és hogy próbálták elérni, hogy ez sikeres is legyen, ez a bővülés?
Igazából mindkét fiunk, tehát Peti is és Máté is ez irányba indult tovább. Peti ugye most júniusban államvizsgázott turizmus vendéglátás szakon szakközgazdász lett, és hát ahogy én is, illetve az öcsém is belenőttek ebbe az egész vendéglátás szakmába, hát ez történt a fiúkkal is, náluk valahogy nem is jött szóba más irányvonal, tehát mind a ketten ez irányban tanulnak, illetve tanultak tovább, és el kell mondjam, hogy Peti olyan, mint én, tehát azért van surlódás köztünk, mert bele mindenbe belevágni, mindent csinálni, egy fenékkel több lovat is megülni, tehát ez a két dolog, ez már teljesen az ő mentalitását és mindent tükröz, tehát itt az üzletvezető mindkét üzletben ő, csak nyilván itt a nappali tagozatos egyetem mellett azért kellett a segítség, és kellett az még, hogy igen, ott álljunk mögötte, ott álljak mögötte, és besegítsek. Tehát ez így fog maradni szeptember 1-től is, amikor ő ezt a két üzletet átveszi, valószínűleg, de...
Mert akkor végezés iskoláival?
Ő végzett, uh-huh. Ő most diplomázott, úgyhogy majd még a mesterszak, de azt már munka mellett szeretné elvégezni.
Ha megnézzük, akkor ebben a családban a harmadik generáció jön már, aki átveszi a terepet, vagy átveszi ugyanazt a szakmát. Igen. Mennyire jelentette ez surlódásokat, ellentéteket? Mik voltak azok a változások, amit egy-egy generáció hozott magával, és ezt hogy tudták önök megoldani a családon belül? Már csak azért is, mert sok olyan van, hogy valaki létrehoz egy vállalkozást, vagy nem törődik vele a következő generáció, és tönkre megy, vagy jön az új generáció, de nem úgy viszi, és nagyok az ellentétek, és esetleg nem is sikerül ezt a vállalkozást úgy megőrizni. Tehát hogy kell egy több generációs vállalkozás sikeresen megőrizni?
Azért azt nem mondanám, hogy nálunk sincsenek surlódások. Tehát nyilván, amikor én a szüleimtől 2010-ben átvettem, ott sem volt olyan egyszerű, mert ők évtizedeket töltöttek el a vendéglátásban és a vállalkozásban. Sajnos anyu már nem él, de apu 83 éves, és a mai napig lejárt, tehát ő a cukrászda felett lakik, és napi szinten van lent az üzletben. Főleg így, hogy a kisebbik fiú Máté nagyon érdeklődik a cukrász szakma iránt, és azt gondolom, hogy ő lesz az, aki majd idővel ezt át fogja venni tőlem. Érdekes, hogy tehát mondjuk a szülők és köztem több surlódás volt olyan szinten, hogy én mentem volna előre, és még, és csináljuk. Ez igazából 2008-ban a gazdasági válság idején csúcsosodott ki, mert akkor volt Körmend főterének az átalakítása, és egy olyan helyzetet teremtett ugye nyilván a főtér átalakítás, hogy építési munkálatok, és az üzletek gyakorlatilag 2-3 hónapig el voltak zárva. Tényleg csak azt talált oda, aki ismert bennünket és tudta, és akkor mondtam, hogy ez így nem fog menni, tehát egy néhány évre vagy hónapra vagy valamit ki kell találni, tehát ebből ki kell ugrani, mert ez így nem lesz jó, alkalmazottakat meg kell tartani, és akkor jött egy olyan ötlet, hogy a körmendi Tesco-nál egy fagyizót nyissunk, és akkor az ötlet az jó volt, csak hát féltettek a szülők, mert ugye Máté akkor volt nálunk gyakorlatilag egy éves, és betegen született, tehát őnek egy ritka betegsége van. és féltettek attól, hogy üzletet nyitni, Pécsre járni orvoshoz, tehát hogy ezt hogy fogjuk csinálni, de végül is ment, tehát ők is segítettek, és jó döntésnek bizonyult, de akkor próbáltak lebeszélni erről az egészről, tehát, de meg kellett találni akkor is azt, hogy igen, akkor kompromisszum, mert amikor már elindult, akkor igen, akkor segítünk, vigyázunk a gyerekekre, tehát akkor már inkább mellém álltak.
Akkor ezek szerint ön válsághelyzetben inkább azt mondja, hogy előre, sem, mint hogy visszavonulás.
Igen, igen. Tehát bennünket a válság tényleg több részben, tehát ez volt az első, és akkor ugye Körmenden nyitottunk 2019-ben a főtéren egy másik üzletet, az tényleg álmaim üzlete volt, egy nagyobb cukrászda, régi városháza épületét béreltük, ez egy piaci alapú bérlés volt, és ugye ez 2019 októberében, 2020-ban pedig jött a COVID. Gyakorlatilag mi fél évet nem voltunk nyitva, és már ott volt a nyakunkon a COVID, amikor keretek közé szorították a vendéglátó üzleteknek is a nyitvatartását, és voltunk 8-tól 3-ig nyitva. De annak köszönhetően, hogy a cukrászdába akkor volt olyan alkalmazottunk, cukrászpék alkalmazottunk, aki miatt lehetett kenyeret sütni. És akkor ez volt a kilábalás igazából ott, mert akkor már ugye 8 alkalmazottal dolgoztunk, és nem tudtam volna én azt mondani bármelyiküknek is, hogy akkor most ez ennyi volt, és akkor itt befejeztük. És a következő az pedig az energiaválság, amikor horribilisan elszálltak az árak. A bérleménynek magas volt a bérleti díja, magas volt az áramdíja. Nem tudtam átvenni az áramot úgy, hogy a saját üzletemből, és akkor, hogy úgy vásároljam, és akkor mondjuk egy harmadáért, mint ami a bérleményben volt, és akkor azt mondtuk, hogy nem, akkor ez
tehát
itt...
Tehát egy közvetítőn keresztül
igen,
kell.
Hogy ez akkor itt ennek itt vége, és akár mennyire szívfájdalmam, azt az üzletet be kell zárni, mert az nem, hosszú távon nem kifizetődő, hogy igazából mínuszba megyünk át, és akkor jött az, hogy akkor a sajátunkat, ami a saját üzlet, amin itt fejlesztjük, és akkor ott műhelyt, illetve akkor a cukrászda átalakítás. Úgyhogy most így megnyugodott a lelkem, hogy megvan a szép üzlet, amit szerettem volna, tehát ez tényleg most így.
Ugye ez a régi, amiről, vagy a visszaadott igen. üzlet is, amiről beszél, ez volt ez a bolt téves,
igen,
ugye? A régi
igen,
városhez
igen,
az
igen,
kapcsolat. Igen. Egyébként egy vállalkozó vagy ön hogy gondolkodik erről? Tehát elkezd valamit, biztos nagyon erős érzelmi kötődés köti hozzá, hogy önt ehhez az új cukrászdához. És akkor jönnek a nehézségek, megemelt energiaköltség, nagyobb bérleti díj, meg még COVID. És mi az a pont? Egyszerűen számsorrendeket egymással szembeállít, és azt mondja, hogy na, 2 hónap veszteséget kibírunk, és akkor nincs, vagy azt mondom, hogy na, még érzelmi alapon legalább fél évig elviszem, mert tehát hogy kell gondolkodni egy vállalkozónak az érzelmet és a számokat, hogy tudja egymás mellé rakni, és ha sikeres akar maradni, akkor mikor kell azt mondani magának, hogy stopp, most már az érzelmeim nem irányíthatnak.
Hát ez egy nőnél szerintem hatványozottabban jelentkezik, tehát még egy férfi vállalkozó szerintem sokkal előbb meghozza azt a racionális döntést, hogy igen, itt akkor most vége, addig egy nő biztos, hogy nem. Tehát én magamból kiindulva biztos, hogy nem. Tehát nálam az érzelmi szálak nagyon, nagyon domináltak is. Azt az üzletet is már lehet, hogy előbb be kellett volna zárni. Csak hát nyilván az, hogy 1000 szárral kötöttünk oda, az alkalmazottak is, de minden alkalmazott, aki ott dolgozott, most a régi kis új helyünkön van, tehát ugyanúgy ők dolgoznak tovább. Tehát nagyon sok nehézséget átéltünk, de mindig van kiút, és mindig kell bízni, és tehát mindig kell egy kis kapunak lenni, amin be tudunk jutni.
Szóval azt mondja, ha jól értelmezem, hogy egy női vállalkozó sokkal inkább próbálja átmenteni vagy megmenteni azt, amit létrehozott, míg azért most általánosságban beszélünk, míg egy férfi vállalkozó hajlamosabb könnyebben megválni a dolgoktól, mert ezek szerint létrehozott egy új bázist, ahova át tudta telepíteni azt, amit meg kellett szüntetnie.
Igen, igen. Most gyakorlatilag a családban most úgy áll össze a dolog, hogy ugye a két fiú, a férjem és apu, tehát gyakorlatilag egyedül maradtam nő, tehát ők ott négyen a hátam mögött, tehát nagyon sokat segítenek, ez nyilván, de ők másképp gondolkodnak. Tehát én mindig azt mondom, hogy én női aggyal gondolkodom, ők nyilván másképp. Nem rossz ez. Tehát ez nagyon jó, mert ők visszatudnak rántani a valóságba, míg én azért jobban el tudok egy kicsit rugaszkodni.
Milyen női vállalkozónak lenni Magyarországon?
Ez nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy a lehetőségek adottak, tehát nagyon sok női vállalkozó van, egyre többen vannak a szépségipart nézve főleg, és én, aki ambíciót érez magában, én azt mondom, hogy vágjon bele és csinálja. Tehát én most már így 32 év távlatából azt mondom, hogy lehet, hogy nem tudnék most már beállni valahova úgy, hogy akár egy gyárba, vagy bárhova, tehát ez már nekem nagyon, nagyon furcsa lenne. Én ezt szoktam meg, most már 15 éve tényleg én irányítom, most jelen pillanatban 20 ember munkáját. És felelősséggel is tartozom, tehát nekem ez, hogy nem csak az, hogy irányítom, nekem ebből inkább az, hogy felelősséggel tartozom 20 ember, 20 család megélhetéséért.
És mit gondol, mennyire maradhatott közben gondolkodásilag nő és asszony, és mennyire kellett férfiasodnia ahhoz?
Hát azért kellett, tehát azért keménynek kellett lenni ahhoz, hogy ebbe a szakmába is azért, nem is a szakmába, hanem talán, hogy ebbe a vállalkozói létbe valaki fent tudja maradni. Tehát azért ez egy nagyon szűk mesdje, amin lavírozok én is igazából. Csak ha azt nézem, hogy a család és a vállalkozás között, tehát nagyon sokszor összemosódik igazából a kettő, főleg így, hogy a gyerekek is ezt a pályát választották, apu is, illetve a férjem, apu szerint tiszteletbeli cukrász, ő neki teljesen más a foglalkozása.
Tehát maradt egy civil.
Maradt egy civil, de közben Laci is elvégezte a vendéglátóipari üzletvezetői tanfolyamot még 10 évvel ezelőtt, tehát ő is keményen benne van ebbe az egészben.
Megkérdeztem, hogy mi az ő civil foglalkozás?
Ő eredetileg rendőr, de jelen pillanatban a Körmenden a rendészeti szakközépiskolában tanít, tehát most már ő...
Elég nagy kontraszt.
De hát a cukrásznának köszönhetem, hogy őt megismertem, úgyhogy és ő lett
egy
a férj.
Vendég volt?
Egy vendég volt, igen. Igen.
Ezek annyira romantikus történetek, ön állt a süteményes pult mögött, és akkor belépett egy szép szál férfi.
Ő kávézni jött, úgyhogy igen.
Nagyon kis szép szerelmek tudnak szövődni a pult két oldalán. Egyébként hogy látja, az utóbbi időben milyen olyan nehézségekkel kell szembenéznie egy vállalkozásnak, ami mondjuk nem volt jellemző 10-20 évvel ezelőtt? Mert ugye nem tudom, hogy a cukrászdákat mennyire érinti például az ausztriai munkaerő elszívás, mennyire találnak alkalmazottakat, mennyire számít esetleg az alapanyagok drágulása, mennyire ösztönzi önöket ez arra, hogy megváltoztassák esetleg a termékeik összetételét, mi az a határ, amiben még elmennek, és azt mondják, hogy igen, még ennyit változtathatok egy alaprecepten, de innétől kezdve már az nem az én süteményem lenne, nem a mini süteménye lenne. Tehát kezdjük először a munkaerővel, aztán menjünk tovább.
A munkaerő szempontjából szerencsésnek mondom magam, mert évek óta ugyanazzal a gárdával dolgozom, tehát ugyanazzal a csapattal dolgozom, mint a cukrászok terén, mint az eladó lányok terén, és azt gondolom, hogy szeretnek ott dolgozni. Tehát nálunk ez problémát igazából olyan szempontból nem okozott, tanulókkal foglalkozom, tehát most már 11 éve tanulókat foglalkoztatunk. Most is jelen pillanatban 4 tanulónk lesz szeptember 1-től, egy végzős, illetve 3 tizedik évfolyamot végzett tanulónk lesz. Vannak olyanok, a cukrászok között például 2 is voltak olyanok, akik ott maradtak és folytatták a szakmát. Egy testvérpár, egyik közülük tavaly ment el, ő igazából elköltözött, és ebből így alakult az ő élete, de a testvére ott van, illetve aki most végzett idén júniusban cukrász, ő most nyári diák munkára visszajött, meg mellette hétvégenként vállalja, hogy segít, mert tovább tanul. Tehát azért vannak olyanok, akik én azt látom ebben, hogy kell diákokkal, tanulókkal foglalkozni, és a következő generációt igazából kinevelni. Azt nem mondom, hogy könnyű, meg azt sem mondom, hogy mondjuk 20-ból kettőnél több marad a szakmában, mert sajnos ez a tendencia, hogy nem. Tehát vagy más szakmát, azért a vendéglátás, az tegyük hozzá, nem egy könnyű szakma, állóképességet, kitartást, alázatot, tehát nagyon sok mindent. Ahogy a más szakma is nyilván, de itt is azért ez nagyon, nagyon...
Tehát be kell fektetni 20 emberbe energiát, 20 fiatalba, 20 fiatalt tanítani,
igen.
És akkor abból lesz az embernek két olyan alkalmazottja majd, akire igazán számíthat.
Így van, így van.
De ha azt akarjuk, hogy ez a két alkalmazott meglegyen, akkor nem takarítható meg az a munka, amit a többi 18-ba is belefektetünk.
Nem, mert nem tudhatjuk, hogy most éppen aki szeptembertől jön, hogy mondjuk ő belőle két év után mondjuk lesz cukrász, csak ott, hogy a szakmában marad-e például. Tehát ez nem biztos, hogy a szakmában fog maradni. Tehát ez nagyon... Tehát most már azért több olyan tényező van, ami miatt azt mondom, hogy ugye a diákok most már ösztöndíjat kapnak, vagy munkabért kapnak igazából, nem is ösztöndíjnak mondjuk, hanem munkabért, mert munkaszerződést kötünk velük, amikor tizedik után jönnek hozzánk, de tehát jó bérér. Én háborognak is ezen sokszor így a vállalkozók is, illetve az alkalmazottak is, mert olyan ösztöndíjat kapnak, amire igen, meg kell jelenni. Csak sajnos ez a generáció nem abban nőtt fel, hogy kötelességem van, ott vagyok és csinálom, mert úgy kell vadászni némelyiket, hogy jelenjél meg, időben jelenjél meg, nincsen kifogás, hogy most ezért nem, mert ugyanazok a dolgok vonatkoznak rá, bent van a tanulói munkaszerződés, tehát bent van, hogy munkaszerződés, tehát ugyanazok a jogok, kötelességek vonatkoznak rájuk is, mint a többi munkavállalóra. Csak hát nyilván ezt egy 14-15 éves nem úgy fogja fel, meg a mai generáció sajnos nem úgy fogja fel, hogy nekem kötelességem van, és ezt nekem jogait azt tudja, kötelességeit nem.
Igen, erről lehet egészen fantasztikus történeteket hallani, hogy más helyeken is mire hivatkozva nem jelennek meg diákok, mondvá, hogy hát most neki más dolga támadt, igen. És úgy gondolja, hogy igen, hát ezek a generációs gondolkodás közti különbségek. És egyébként hogy látják a cukrászsütemények iránti keresletet, vagy magának a cukrászdába járásnak a tradícióját? Változott-e ez az elmúlt időszakban, illetve az emberek anyagi helyzete, ez hogy határozza meg, mert akárhogy is nézzük, mint annyi sok mindennek az ára, azért a cukrászsütemények ára is jelentősen megnőtt. És egy gombócfagyi ára is jelentősen megnőtt. Ugye én még az 50 filléres egy gombócfagyi generáció tagja vagyok.
Hát igen. Amikor a szülők nyitottak, akkor egészen pontosan 1 forint volt egy gombócfagyi. Most nálunk ez 500 forint, tehát azért nem. Tehát nagyon elszálltak az árak, azt kell, hogy mondjam. De hát nyilván ez az energiaárak, az alapanyagárak, illetve a munkabér és közterhei, tehát azért ezek nagyon sokat nyomnak az árakban. Néhány évvel ezelőtt a magyar cukrásziparosoknak volt egy olyan kampánya, hogy ne legyen sík cukrászdába járni, tehát hogy minden ember megtehesse azt, hogy igen, hogy eljut cukrászdába, és mondjuk egy hétvégén a 4 tagú család beülés egy sütire, fagyira, kávéra, vagy egy ebéd utáni kis délutánra, és akkor sütiznek, fagyiznak. Én azt gondolom, hogy elindultunk egy olyan úton, amikor igen, van igény erre, egyre jobban van igény arra, hogy bejönnek. Meg azt vesszük észre, hogy tehát így születésnapok, névnapok, akár baráti összejövetelekre keresik, mint itt Szombathelyen a kávézót, a Casablanca kávézót, illetve Körmenden a mozit. Tehát ott Peti például ezt nagyon jól kiépítette, hogy nyilván fiatal, és azért ő neki ambíciói vannak, és tudja, hogy hogyan, merre, miképpen születésnapokat tartanak délutánonként mozival együtt, tehát egy gyerekzsúr például úgy néz ki, hogy 15-20 gyerek jön, megnéz egy mozifilmet, és akkor utána pedig ott a mozi kávézóban, vagy egy külön teremben akkor meg tudják tartani a zsúrt a gyerekeknek.
Tehát komplett kulturális szolgáltatással történik. Eldönthetik, hogy bogyóba bocát akarnak, vagy haholcsit, vagy nem tudom a mostani gyerekek mit akarnak, de valóban.
Tehát, és akkor ez egy kis tortázás, tehát igazából minden igényt ott ki tudunk meg itt Szombathelyen is ki tudunk elégíteni, hogyha valakinek ilyen jellegű igénye van. Illetve még egy, ami elindult Körmenden, az 4-5 évvel ezelőtt, az a borkóstolók tartása. Tehát ugye a régi üzletben is tartottunk, aztán illetve már itt az új helyünkön is, illetve a moziban is. Sőt, 3 évvel ezelőtt volt egy országos pálinka fesztivál Körmenden, és akkor pálinka kóstolót is.
Vagyis próbálnak olyan lábakat találni, aminek van közel vendéglátáshoz valamilyen szinten, de több irányba megy el. Hát gondolom ez a bevétel kiegyensúlyozás is, meg hát ha valami történik az egyik lábbal, akkor a másik egy darabig ideglenesen legalább tudja őt helyettesíteni.
Ez így van, tehát muszáj is, meg azt látjuk, hogy azért igény is van rá. Tehát most elmúlt 2 évben már jótékonysági bált is szerveztünk, tehát az is nagy sikerrel volt borkóstoló keretében, tehát elég sok minden van most, amit így próbálunk. Tehát tényleg a több lábon állás, igen. Meg az, hogy minél többen megismerjenek bennünket, tehát azért ez is fontos. Nyilván ez egy jó dolog, hogy 44 éve ott van az üzlet, tudják azt, hogy cukrászda, igen, így, de másfele is próbálunk. Most jönnek a körmendi napok például, jövő hétvégén kezdődnek, és akkor augusztus 19-ével, 20-ával zárulnak, tehát ott is részt veszünk, ott minden évben a főtől kitelepülünk, igen, aztán a Szavária Karnevál, a Szent Iváné.
Lesz mini cuki a Szavária Karnevál?
Lesz, igen, egy borászattal, és most külön öröm számunkra, hogy Peti, amelyik borászattal kapcsolatban van, az ő boruk lett igazából a Szavária Karnevál fehér bora. Nem tudom, kimondhatom-e a borászat nevét, ez a Fólia Arborétum és Borászat, tehát ővelük vagyunk úgy kapcsolatban, hogy kitelepüléseket vállalunk, tehát gyakorlatilag itt a környéken ezt a Peti rendezés.
Na hát ezért is jobb a több generáció.
Így van. Tehát ő ezt tudja, tehát én alkoholban nem vagyok jó, tehát ezt el kell, hogy mondja.
Ez a
fiúknak a vonala, úgyhogy ezt ők viszik, tehát most már borkóstolókat nem egyet, nem kettőt tartottak.
Van-e olyan süteménye a mini cukrászdának, ami akkor is kapható volt, amikor a cukrászda megnyitott, és ma is kapható?
Hát ez a rábakocka.
Ugyanabban
az összeállításban.
Hát miből áll ez a rábakocka?
Ez egy nagyon egyszerű süti, tehát tényleg elkészíthető otthon is. Csokis, illetve sima piskótalap, és csokoládé és vajkrémmel van töltve. Tehát ez tradíció. Én ezt, amikor átvettem az üzletet apujéktól, akkor ugye ez úgy haldoklott. Azt gondoltam, hogy ez haldoklik, tehát ezt így ki kell venni a pultból, és jöhetnek az újak. Na hát ez működött 3 napig, és követelték vissza a rábakockát, úgyhogy ezt nem lehet kivenni, tehát ez olyan, hogy nem. Most lesz egy retro kiállítás Körmenden pénteken, akkor nyílik, és retro sütik is lesznek. Tehát ez volt az első, amire azt mondtam, hogy igen, ez kell
oda. Rábakocka
kell.
És mi a legújabb kreáció?
Hát most a legújabb kreáció, ugye augusztus környékén ugye az országtorta, most ebbe vagyunk teljesen bent. Ez most már ugye elmondható, hogy ez az idén a dobostortának az újragondolása volt igazából a versenykiírás szempontjából, itt ez volt az egyik fő irányvonal, és most megszületett a DCE stílusgyakorlat, ez a Dobos C. József monogramja, és akkor hogy a stílusgyakorlat. Most az idei tortát úgy kell elképzelni, hogy a doboslapok, és egy csokoládés vajkrém.
A doboslapok az most a tetejét jelentik a cukormázat?
Nem, hanem a piskótát, igen, és akkor ez most egy kicsit tényleg meg lett varjálva, úgyhogy szemedgyönyörködtető látvány. A készítése az már azért egy kicsi odafigyelést, és tehát precizitást igényel. Itt ugyanis egy, tehát a csokoládékrém, ahogy mondtam, maradt, illetve egy megyzselé réteg került ebbe a tortába, de nem akárhogyan, tehát nem úgy van, hogy most, ahogyan az elmúlt években volt, vagy ahogyan akár egy dobostortát, vagy bármilyen tortát kell elképzelni, hogy piskóta, krém, vagy esetleg ropogós réteg, vagy zseléréteg, nem. Most ez úgy néz ki, hogy ezek a doboslapok, ebből van három igazából, ez van egyik része csokoládékrémmel összetöltve, aztán egy ropogós réteg van, ami egy mandulapraliné, illetve most úgy kerül bele ez a megzselés részt, hogy piskótalapot sütünk, és egy 18x52 centis piskótalapot sütünk, amit föl hosszában elvágunk 6-szor, tehát 6 kis csíkra, amiből lesz 3 centis csíkok, és talán az idősebbek emlékeznek rá, most már elég elfelejtett torta, ez az albán torta, vagy legyező tortának mondták régen, és elkezdjük ezeket a kis lapokat feltekerni. A doboslap az egy réteg megzselével, illetve dobos krémmel, vagy hát csokoládékrémmel van megkenve, és elkezdjük feltekerni, és a torta közepétől indítjuk. Tehát egy ilyen csiga vonalat alakítunk ki minden tortánál. Tehát ez a munkaigényes.
Na most ezt így próbáltuk elképzelni, de gondolom a Szavária Karneválon, ha lesz az önök standja, akkor talán még ez a torta is lesz.
Ott nem. Mendi napokon lesz, a minicukiban lesz, illetve itt a kávézóban is kapható lesz majd Szombathelyen.
Érdekesen hangzik, ez meg kell közelebbről.
Úgyhogy ez a cukrászokat is most az idén meglepte, tehát nem így indult ez a torta, de mondom, látványnak nagyon, nagyon szép, és finom is. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy finom. Tehát lehet, hogy ez a magyar ízvilághoz közelebb áll, mint mondjuk az elmúlt évek, korábbi évek tortái, tehát biztosan.
Mert sokszor inkább a meghökkentés volt talán a cél, és nem annyira tradicionális. Egyébként, ha végignézzük az egész vállalkozást, amit létrehoztak most már, ez a több lábon álló vállalkozás sokat, mire a legbüszkébb? Mire tudja azt mondani, hogy hát igen, ezt én úgy megcsináltam, vagy ez egy fontos dolog volt, és létrehoztam?
Hát a mostani cukrászat, tehát a régi, tehát az, hogy a régi új helyünkön vagyunk, és ez az elkövetkezendő jó pár évben biztos, hogy ki fog tartani. Meg hát a család, tehát a családomra, tehát az biztos. A gyerekekre, a férjemre, a szüleimre, tehát hogyha a szülők nincsenek, akkor most nem biztos, hogy mi itt beszélgetünk. Tehát
ön bemegy a mini cukrászdába, mi az a sütemény, amit kiválaszt magának?
Hú, én édesszájú vagyok, tehát szeretem.
Mik a kedvence?
Hát talán a Battyányi szelet, ami körmenthez kötődik.
És annak még, hadd nézzük meg a receptjét, az miből áll?
Az egy brownie tészt, ami sajtorta réteggel van egy kicsit megbolondítva, illetve van egy fehér csokis mascarpone-s krém, a tetején pedig szedresmálnás mascarpone-s krém. Tehát ez egy nagyon finom, nagyon
ez
finom
is jónak
sütemény.
Hangzik, de én láttam az önök süteményes pultját képeken, és azt is láttam, hogy a klasszikus krémeksek és a képviselő fánkok is ott vannak a kínálatban, ugye?
Igen. Tehát jól megfér egymás mellett a régi klasszikus dolgok, illetve az új dolgok is. Tehát most igazából ebben a nyári időszakban a fagyi dominál, illetve nagyon sok az esküvőnk, tehát van olyan hétvége, hogy 2-3 esküvővel is dolgozunk, de most inkább a fagyi. Tehát a süti az őszi időszak beköszöntével, és akkor tényleg tavaszik végig, és akkor nagyon sokféle. Tehát ott is tematikus napokat tartunk, hétvégéket tartunk, tehát országtorta hétvégék, és akkor a vendégek által kiválasztott legnépszerűbb országtorták kerülnek, akkor a retro hétvégét tartunk. Tehát mindig van valami, ami köré úgy csoportosítjuk, gyümölcsös sütemények, tehát van akkor olyan, hogy a nemzetközi trendek alapján egy hétvége, tehát ilyeneket.
Ugye azért készítjük ezt a podcast sorozatot a Vállalkozás és Iparkamarával, hogy azok a vállalkozók, akik már sok tapasztalatot szereztek, és sikeres vállalkozásokat is működtetnek, el tudják mondani a tapasztalataikat másoknak. De akkor ön mit ajánlana azoknak, akik most indulnak neki egy vállalkozásnak? Teljesen mindegy, hogy az cukrászda, vagy más jellegű. Mik azok a dolgok, amikre a legjobban figyeljenek?
Hát az első, hogy higgyenek magukban. Tehát azt gondolom, hogyha valaki vállalkozó szeretne lenni, akkor higgyen magába, legyen egy konkrét terve, ne egy rövid távú terve, hanem egy hosszú távú terve. Tehát azt legalább azért egy olyan 5 évre előre gondolját, hogy mit szeretne, honnan, hova szeretne eljutni, és nagyon nézze meg az üzleti környezetet, hogy mit és mibe vág bele, mert nem könnyű most sem, én azt gondolom. Ahogyan lehet, hogy apunak 81-ben nem volt könnyű, de most sem könnyű azért vállalkozónak lenni. Tehát nagyon oda kell figyelni tényleg mindenre, és lehetőségek vannak nyilván, de azt mondom, hogy a vállalkozói léthez kell egy alázat, a szakma iránti alázat, illetve tehát tudni kell lemondani, úgymond egy-két dologról, sok mindenről, hogyha azt akarjuk, hogy egy vállalkozás sikeres legyen.
Talán az első nagy, igazi nagy keresetünkből nem autót kell venni?
De... Nem, biztos, hogy nem. Tehát az első körben arra kell fókuszálni, hogy mi az, amit még tudok a vállalkozáson fejleszteni, mi az, amit még újra és újra. Tehát én 15 éve vettem át a szülőktől. Én azt láttam tőlük is, hogy fejlesztettek mindig, és új dolgokat, új gépeket vásároltak. Tehát nem gondolnám, hogy az elsődleges cél az, hogy most ilyen autóm legyen, ilyen házba lakjak, mindenhova eljussak, hanem az első kör az, hogy igen, akkor most akkor a vállalkozás, és akkor abba belefektetni. Mert úgy van jövője, úgy lehet, én azt gondolom, hogy generációkon átívelő vállalkozást működtetni. Tehát meg biztos, hogy ez egy kötelesség is, meg nehézség is az, hogy átvenni egy vállalkozást, és megfelelni idézőjelbe az elődöknek. Tehát ezt én is átértem, ezt a maximalizmust, hogy igen, ahogy ők csinálták, vagy még jobban, tehát magammal szembe is, és a szülők fele is. Ugyanezt látom most a Petin is, mert ő is, hogy megfelelni nekünk, de hát ez már az ő dolga lesz, és azt gondolom, hogy meg fogja ugorni, tehát biztos vagyok benne. Ezt látta tőlünk, ezt látta a nagyszülőktől. Tehát azt mondom, hogy tényleg a nagyszülők és az unokák teljesen más viszony, mint mondjuk egy szülő-gyerek kapcsolat. Tehát Máté apuval szakmailag is mindenbe tett, teljesen Máté apura hagyatkozik, és mindent elfogad. Tehát amit a papa mond, az úgy van. És mondom, tehát mind a vállalkozás vezetésében, mind pedig szakmailag.
Én úgy látom, hogy egy boldog vállalkozóval beszélgettem most.
Igen, én azt gondolom, hogy az vagyok. Tehát tényleg olyan család áll mögöttem, akik barátok, akik tényleg támogatnak mindenben.
Lehet, hogy ez a sok édesség teszi. Az embert az édesség boldoggá teszi, az meg biztos. Az is azt látja, hogy a családja egy irányba húzva tud valamit közösen létrehozni.
Meg tényleg én ezt mindig, hogy a család, és illetve a munkatársak, tehát tényleg én elmondhatom, hogy a 20 emberből 20 nem 20 fele 20, hanem tényleg egyet szeretnének, és egyet akarnak, és ők is ötletekkel állnak elő, hogyha úgy van. Meg nyilván meghallgatom a véleményüket, tehát nem az van, hogy igen, én akkor ott vagyok, és irányítok, tehát. Tehát azt gondolom, hogy egy női vállalkozó, női vezető ennyivel egy kicsit másabb, hogy...
Jobban megtanul visszalépni.
Igen, igen, igen.
Hát Papné Horváth Édikónak köszönöm, hogy ezt elmondta nekünk. Sok jó sütit kívánok önöknek is, meg magunknak is. Köszönöm. Aztán, aki majd gondolja a Szavária Karneválon is, megnézheti, hogy milyen süteményei is vannak a minicukinak, aki meg Körmenden jár, az megtalálja ott, illetve most már Casablanca. Presszó, étterem, hogy is hívják?
Kávézó.
Kávézóba is. Önöknek köszönöm a figyelmet. Ezt a podcastot a Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával készítettük, és a Városfejlesztési Program keretében zajlott le. Rozsnár Gyöngyit hallották, és hát sok szerencsét önöknek is, ha vállalkozni szeretnének.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Minden jót.
Köszönöm.